az ajánlat nem kedvezőtlen, sőt, hát tudja, mit Gregorics úr tette hozzá hirtelen elhatározással, én belemegyek a dologba a fiú érdekébe, de előbb még írok neki, és beszélek az anyjával is. De nekem sürgős a dolog. Még ma írok hát a fiúnak. Gregorics úr nem erőltette tovább, nehogy gyanút keltsen, hazament, s harmadnap délután egy kis hordocska tokai bort küldött Stolariknak, a Gregorics páltól örökölt borokból, melyeken megosztoztak. Kérdeztetvén egyszer, mint hogy nincs-e még válasz Pestről. Stolarik úr azt üzente, hogy minden órába várja a választ, és hogy köszönje a becses küldeményt, olyat is mondott még a Gregorics úr pincemesterének, aki a bort vitte, hogy reméli, simán lefolyik minden. Hogy a bor fog-e lefolyni, vagy valami egyéb, azt nem tudta a pincemester. Alig, hogy elment a pincemester, nyomba jött a levél, Gyuri beleegyezett az eladásba. Stolarik úr éppen a segédjét akarta küldeni a hírrel Gregorics Gáspárhoz, amidőn megnyílt az iroda ajtaja, és belépett rajta a pocakos Gregorics Boldizsár. Szuszogva, mint egy túlságosan megtömött lúd, látszott rajta, hogy sietve jött. Tessék helyet foglalni, Gregorics úr, mi jót hozott nekünk? Sok pénzecskét, sok-sok pénzecskét hoztam, lihegte, még ki se fújva magát. Az éppen el kell a háznál. Meg akarom venni ennek az árvácskának azt a kis földecskét, a Libanont. Boldizsár úr híres volt a mézes mázos beszédjéről. A Libanont? Kiáltott fel Stolarik meglepetve, és magába dörmögte a többit. Mi az ördög lelte ezeket? Majd fennhangon felelte. Talán a bátyja számára? Nem, nem, a magam számára veszem. Nagyon alkalmatos, kis jószágoska, csinos, kedves. A fölséges kilátás, azok a pompás almafácskák. Igen, igen, különös, valóban különös. Mi van olyan különös? Kérdez megütődve. Mert éppen van rá már egy vevő. A csigavér, csigavér, nem engedjük neki a rokon, mégiscsak rokon, és végre is többet adok érte, mint az a másik. Az bajjal, hiszem, vélekedik a gyám. Az eddigi vevő 15 000-et kínál. Boldizsának még a szemöldöke se rándult. Nem te semmit, megadom érte a 20-at. Csak azt állított eszébe, hogy biz az 15-öt se ér, és nyugtalan kíváncsisággal fordult a gyámhoz. 15 000-et kínál. Ki lehet az a bolond ember? Hát bizony a Gregorics úr testvére, Gáspár. Mint amikor taglóval homlokon ütik az ökröt. Úgy megtántorodott erre a névre Boldizsár úr, holt halaványon rogyott a székre. Ajkai mozogtak, de semmi hang nem jött rajta. Stolarik azt hitte, hogy a szél érte az öreg urat. Rohant ki, eszeveszetten vizét, segítségét kiáltozva, de mire visszatért a szakácsné, valaki ilyetébe magával hozta a metértnek való tésztagyurmát is. Már akkor a magához tért Boldizsár úr, és mentegetőzni kezdett, elszédültem. Egy kicsit sokszor vannak ilyen rohamaim, öreg vagyok, más, az emberi gépezet tökéletlen. Egyébként térjünk a tárgyra, hát igenis, megadok érte 20 000 forintot Libanonért. Ki is fizetem, ha kell, mindjárt. Stolarik elgondolkodott. Nem lehet ezt ám olyan gyorsan csinálni. Az árvaszék beleegyezése szükséges előbb. Még ma megteszem a gyámi előterjesztést. Be is adta még aznap, hiszen a gyámfiú valóságos ternót csinál. Miközben Váltig azon gondolkozott, vajon miért törik magukat a Gregoricsék a Libanon után. Valami okának kell lennie. Hát, ha aranyér van a Libanon gyomrában, néha nem lehetetlen, hiszen az Árpádházi királyok is itt turkáltak eleinte, nem Selmezbányán. El is határozta, hogy mindjárt holnap közli a gyanúját Drottler István nyugalmazott bányamérnökkel, az, amilyen nagy tudós, ha beereszti a fúróját a földbe, okvetlenül kivallja neki, hogy mi lakik benne. De mielőtt még elmehetett volna a mérnökhöz, másnap jött Gregorics Gáspár tudakozódni. Van-e már levél? Stolarik némi zavarba volt. A levél megjött, igen, megjött a levél, de valami más is történt. Új vevő akadt, aki 20 000 forintot ígér a Libanonért. Valóságos mennykőcsapás volt ez Gáspár úrra. Az lehetetlen. Ebekte. Csak nem, nem, Boldizsár, de éppen Boldizsár. Gregorics Gáspár dühös lett, káromkodott, mint egy kocsis, ajka reszketett a felindulástól, és hadonászó botjával, mint hogy éppen az ámbitosan történt a beszélgetés, leütötte a Stolarikné önadsága egyik virágcserepét, amelyben ritka, szép hiacintusz példány virágzott. Oh, az ember, sziszegte a fogai között. Aztán bambán nézett maga elé a levegőbe, szinte egy negyed óra hosszáig, ami alatt félig hallhatóan tűnődött. Hogyan tudhatta meg? Megfoghatatlan. Pedig nem ő jámbor eszi volt, a jámbor preperica könnyen megtudott annyit a besztercei illetőségi munkásoktól, hogy Gregorics Pálnak, akinél az üstöt falaszták, több testvére is él még. Ha már most az egyiknek megért a titok 250 forintot, bizonyosan megadérte valamit a másik is. Minél fogva Prepelice András vasútra ült, és felkereste Beszterce bányán Boldizsár urat. Nincs ebbe semmi megfoghatatlan a világon. Ha csak nem megfoghatatlan az, hogy Prepelice András nem szamár ember. Ó, a gazember, hajtogatta egyre szenvedélyesebben. Nem lesz az övé, azért se lesz. Én veszem meg a Libanont. 25 000 forintot adok a Libanonért. Szolarik úr mosolygott, hajlongott, dörzsölgette a kezét. Aki többet ad, azé lesz. Ha az én birtokom volna, állanám a múltkori szavamat 15 000-re, de mert amit egy férfi kimond, hogy az ki van mondva, egy férfi szava vas. De miután a birtok egy gyereké, egy gyermeknek az érdekeit nem szabad agyonnyomni, még az eféle vassal sem, nem. Nem találja Gregorics úr, hogy ez egy igen szép mondás tőlem? Gregorics Gáspár beismerte a mondás szépségét, újra meg újra szavát vette Stolariknak, hogy neki adja a birtokot, tehát valóságosan megvasalva távozott. De mit ért? Stolarik úr még ugyanaznap este találkozott a kaszinóban Gregorics Boldizsárral, és egy csöppet sem titkolta, hogy Gáspár úr ma megint nála járt, és újabb 5 000 forinttal ígért többet a Libanonért, mint ő. Boldizsár úr ezúttal egy csöppet se jött ki a sodrából, hát legyen 30 000 forint. És ez a bolondos licitáció így folyt napokig, hogy már az egész város kezdett figyelmes lenni rá, megőrültek-e a Gregoricsok? Vagy pedig valami más fogantyúja van a dolognak? Jött Gáspár, 32 000-et ígért, meghallotta ismét Boldizsár, ráígért 3 000 forintot, és így tovább, hogy már aljuk szála kezdett égnek meredezni az embereknek a rettenetes vetélkedésnél. Az árvaszéki elnök szándékosan késleltette az eladási engedélyt, hadd nőjön a birtok értéke, csak hadd nőjön. És nőtt is egészen 50 000 forintig. Ennyit ígért már Gregorics Boldizsár, és még tudj Isten, hol fognak az eszeveszett testvérek megállni, ami pedig annál csodálatosabb, mert Drottler bányamérnök, aki a felmerült körülmények folytán csak ugyan tett a Libanonon Stolarik megbízásából fúrásokat, kereken kijelentette, hogy a Beszterce föld gyomrába egy uncia arany sincs, arra megmeresküdni, kivévén talán azt, amit az asszonyi fogakon beletemettek. De hát, ha kőszén van a Libanon alatt, az sincs, akkor hát valaki bolondá tette a Gregoricsokat. Mindegy, akármi viszi őket, az az egy bizonyos, hogy a Gyuri fiút nagy szerencse érte, amit illendő a gyámnak kihasználni, az utolsó cseppig. A szőlőszemeket csak akkor dobják a törköly közé, mikor már semmi nerv nincs bennük. Aki hallott olyat, hogy akkor hajítsák el, amikor még magoktól csepegnek. Stolarik úr tehát hagyta a versengést. A férfi szava ugyan vas, de az arany előtt a vasnak is be kell adni a derekát, itt pedig ugyancsak hullott az arany. Már éppen azt várta, hogy Boldizsár 50 000 forintját hogy üti le 52-vel, mikor egyszerre Gáspárnak támadt egy ötlete. Gáspár sokkal okosabb és furfangosabb volt. Gáspárnak ugyanis feltűnt, hogy Panyókiné a harmadik testvér nem mozog. Honnan van ez? Miért van ez? Hát az csak úgy lehet, hogy Panyókiné nem tud semmiről. S Prepelice András neki nem adta el a titkot. Prepelice ebben is elárult, hogy nagyon okos ember. Mert ha Panyókinénak is eladja vala a titkot, akkor az ő szerepe végképp lejár. Így azonban a két férfi testvér, aknázván ki az üst belsejét, örökös adófizetője lesz, hogy a harmadiknak ne szóljon. Mindezt ekképp állítván fel elméjében Gregorics Gáspár nagy ostobaságnak kezdte tartani, hogy ők ketten Boldizsára, az egész világ hahotájára szórják oda a vagyonukat a törvénytelen poroncsnak a Libanonért, és ezzel a harmadik testvér gyanúját is felkelthetik. Az bizonyos immár, hogy akármelyikük szerzi is meg a Libanont, a másik baj csinál neki az üst miatt. Nem volna-e tehát olcsóbb és célszerűbb, ha közösen vennék meg, közösen bontanák fel a kincset rejtő falat, féken tartván Prepelica nyelvét, egész hallgatagon raknák zsebre a megboldogult pál kincseit. Na már bizony százszor okosabb lenne. Gáspár tehát egy szép napon megbékült Boldizsárral, és Sztolarik úr nagyot csodálkozott, mikor a rákövetkező napon benyitott hozzá Boldizsár úr, és kijelentette, hogy visszaveszi szavát. És Libanon megvételére nézve meggondolta. Aludt rá egyet, egy kis számadást csinált, és belátja, hogy 50 000 forintot nem ér meg. Semmi az, gondolta Sztolarik úr. Majd megveszi 48-ét Gregorics Gáspár. Alig várta, hogy találkozzon vele, hogy Legott felszólítsa a szerződés megkötésére. Gáspár úr azonban vállát vonogatta. Ostobaság volt tőlem, mondta hanyagul. Kipárogott a fejemből, mint egy rossz álom. Köszönöm, kedves Sztolarik úr, hogy mindjárt akkor nem fogott a szavamon. Most már bele nem megyek az ördögbe, és 48 000 forintért csak nem egy uradalmat lehet venni. A gyám kétségbe esett, azt hitte, hogy a húr feszítésével ő rontotta el a dolgot, érezte, hogy az egész város nevetni fogja ügyetlen sáfárkodását, és szemrehányással halmozza el majd Gyuri, igen, igen, ha felnő. Rohant hát Boldizsár úrhoz, és felajánlotta a Libanont 45-ért. Boldizsár azt felelte kurtán a tokaját vakargatva, hát bolondnak néz engem az úr. Sztolarik lóhalálába nyargat Gáspárhoz. Nem bánom, no, tartsa meg a Libanot 40-ért. Gáspár csendesen rázta a fejét. Hát talán csak nem ettem maszlagot. És most újra megindult a licitálás, de már lefelé. Kínálta 35-ért, 30-ért. 25-ért, míg végre a sok mindenféle herce utca után valahogy rájuk sózta 15 000 forintért. Közösen vették meg, és közösen iratták a nevükre a telekkönyvben. Aznap, mikor átvették a gyámtól a kis házikó kulcsát, bezárkóztak abba ketten, csákányokat ivő magukkal a köpenyegük alatt, amint az a későbbi tanúvallomásokból kiderült, és természetesen, hogy mindjárt akkor felbontották az üstöt rejtő falat, de hogy mit találtak az üstben, azt egész bizonyossággal sose lehetett megállapítani, bár éppen ez volt a fő kérdés a Gregorics pörben, melyel egy évtizedig vesződött a Beszterce bányai királyi törvényszék. A pör ugyanis aképpen kezdődött, hogy Prepelica András egy pár hónap múlva megjelent a Gregorics testvéreknél, és részt követelt a kifalazott kincsből, azzal a fenyegetéssel, hogy különben mindent elbeszél Panyókinénak. A Gregoricsok dübejöttek, amint meglátták. Megcsalták az ember, te is cinkosa voltál annak a megholt zsiványnak, aki ki akart fosztani a holta után a fattyú kölyke javára. Igen, azt akarta, hogy drága pénzen vegyük meg a kaibáját. Azért tettetek ócskavasat, szöget a katlamba. Jó, hogy ide jöttél, majd mindjárt kikapod a részed a kincsből. Ezzel felkaptak egy-egy furkósbotot, s pif-puf úgy elverték a jámból Prepelicát, hogy az rögtön futott az orvoshoz, hadd vegyen írásbeli mappát a hátát átszerdelő két vonalakról. Aztán futott Krekics János tyúkprókátorhoz, írjon egy gyönyörű panaszkodó instanciát magához, a királyhoz, Bécsbe, a Gregoricsok ellen. Akik egy esztei kiszolgált káplát merészkedtek így csúfá tenni. Ha a király nem szégyelli, jegyzi meg Prepelica a prókátornál, én ugyan nem szégyellem, mert ketten voltak ellenem. Harmadik megtorlású pedig nyomban fogadott egy szekeret, mert nem bírt gyalogolni az összetört csontjaival, és elvitette magát Varecskára, ahol Panyókiné lakott, elbeszélvén előtte, egész őszintén mindent, elejétől kezdve végig. Így kezdődött aztán a roppant Gregorics pör Panyókiné felperessége alatt, mely az egész felvidéket foglalkoztatta több mint 10 esztendeig. Egy légió tanút kellett kihallgatni, és az akták idők múltával 73 fontra nőttek. Panyókiné az üst létezését, befalazását és a két Gregorics rossz hiszeműségét bizonyította, többre nem bírta vinni. A Gregoricsok és ügyvédeik ellenben a halott családságát vitatták, aki szeget és ócskavasat rakott az üstbe, hogy őket bolondát egyes kifossza. mint hogy a halottnak nem volt se ügyvédje, se protekciója, végre is ő maradt benne csávában. De valószínű is, hogy ő csinálta a gonosz tréfát a szegekkel, ócskavasokkal, ő hagyta nekik örökül furfangosan, előre kieszelve a végzetes pört, amely csak akkor ért véget, mikor már mindegy volt, hogy kiveszti, kinyeri, mint hogy egyiknek sem maradt semmi vagyona. Az a 73 font papíros és 5-6 ügyvéd megette mindenüket. A Gregoricsok rendre elhaltak valamennyien szegénységben. Hírük egyre halványodék, csak a prókátorok emlegették néha Gregorics Pált. Hehe, ez egy roppant teszű ember volt. Hanem hogy a vagyona hová lett, azt senki se bírta eltalálni. Pedig volt, sok volt, de nyoma tűnt, és nem lett senkié. Azaz, hogy mégis örökölték a mesék. Ezek rendelkeztek vele szabadon, fogyasztották, gyarapították, tették ide, tették oda, ahova nekik tetszett.